Kedves testvéreim, Istenünknek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve és várva hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét, írva található Mózes első könyvében, a Mózes első könyvének a 11. fejezetében, az első 9 versben Bábel tornyának a történetét olvasom. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsük magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak, és most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. A gyülekezet foglalja a helyét. Kedves testvérek, a jó gondolatok, a nagy vágyakozás, vagy éppen a nagy várakozás a magasba emelik az embert. Ösztönösen is felfelé vágyunk, mert azt olyan egyedinek, olyan hatalmasnak látjuk, és persze azt se szoktuk bánni, ha mi magunk is részesei vagyunk ennek. Az ember nem tudja az önző énjét kikapcsolni ilyenkor sem, már azon az elven sem, hogyha mások nem juttatnak engem magasra, akkor majd én megcsinálom azt a magasságot, hogy onnan fentről nézzek szerteszét, s hallgatjuk a lehulló őszi levelek lágy neszét, vagy sokkal inkább a lent szorgoskodó többi embert, akikhez nekem nyilvánvalóan egyre kevesebb közöm van, mert én már felküzdöttem magam egy másik szintre, hogy úgy mondjam, a tengerszint feletti magasságunk nem ugyanaz. Na és ha valaminek, hát akkor ennek komoly veszélyei vannak. Mert magasan lenni, a magasban járni, az sokkal veszélyesebb, mint két lábbal a földön állni. Ezt már a repülés előtt is meg szokták kérdezni, pláne olyanoktól, akik mondjuk először repülnek, hogy hát nem félsz? Hát nem félsz felszállni a repülőre? Hát menjél inkább vonattal, ha tudsz? Hát itt, ha baleset van, mit csinálsz? Semmit nem tudsz csinálni. A vonatból legalább ki lehet ugrani. És a Bábel tornyának a történetét is leszoktuk egyszerűsíteni, hogy ez arról szól, hogy Isten összezavarja az embereknek a nyelvét, és innen erednek a különböző nyelvek, meg hát itt valójában egy toronytemplomnak az építéséről van szó, de nem. Ebben a történetben az ember kollektíve, úgy mindenki megpróbál a legmagasabb hegycsúcsra feljutni, és ott Istent játszani. Nem csak egy valaki, mert ilyen partizánokat nyilvánvalóan ismerünk mindannyian, még ha mi nem is vagyunk azok, hanem mindenki. Mert a magasból több mindenkire látok rá, meg olyan kisebbnek tűnnek a többiek is. Mert a tévében nézzük, én nagy foci rajongó vagyok, ha a tévéből nézzük a 11-es rúgásokat, olyan könnyűnek tűnik ott a világbajnoki döntőn berúgni a 11-est, ugye? Aztán az egyik világbajnokságon megkérdezték a világ akkori egyik legjobb játékosát, hogy hát nem félt odaállni a sorsdöntő 11-eshez? És ő őszinte szívvel bevallotta, hogy amikor odaállt, olyan kicsinek tűnt a kapu, és olyan hatalmas nagynak a kapus. És itt ebben a történetben az ember ezt akarta elkerülni, hogy olyan nagynak tűnjön a kapus. És ahogy húzzák felfelé a lépcsőket, egyre csak magasabbra, annál nagyobb a veszélye a lefelé bukfencnek. Amit mindannyian tudjuk, hogy be is következik, és azért itt meg szoktunk állni egy pillanatra, mert önmaga paródiájává válik ez az egész. A nagy magasságba vágyás helyett egy olyan mélységbe jutott az emberiség, aminél lejjebb már nehezen lehet menni. És mi itt bezárnánk a boltot, hazaküldenénk mindenkit, mondván éppen elég volt belőlünk ennyi is, de a Bibliában nem ezt találjuk. Sőt, ha jó alaposan megnézegetjük, akkor azt látjuk, hogy az az Isten, akiről a Szentírás bizonyságot tesz, éppen ezeket a kicsinyes emberi vágyakat, éppen ezeket a kicsinyes emberi tévhiteket, bálványokat használja fel a népek evangelizálására. A magasba vágytok? Ott szeretnétek lenni? Én ott vagyok a Sionon, amit ti a legmagasabb hegynek tartotok. Hisztek abban, hogy létezik egyfajta őskáosz? Hisztek a régi palesztinai istenségekben? Akkor majd úgy fogok beszélni hozzátok, mint ahogyan a Zsoltárban is hallottuk, mert azt értitek. Kedves testvérek, azért beszél így az Isten ehhez a néphez, mert tudja, hogy úgy tudja őket fülön csípni, ha saját életükből hoz példákat. Ha azokat a bálványokat és tévhiteket töri össze, ami megvolt az emberekben. És bizony ez esetünkben is így van, mert mindaddig szép beszédnek hallom a tanítást, a prédikációt, amíg nem talál el ott, a szívem mélyén. Én nagyon-nagyon sok órát töltök el hetente a gyerekek között, és azt látom, hogy akkor kezdenek el semmitmondóan mosolyogni és feszengeni, amikor olyan témáról van szó, ami eltalálja őket. Amikor érzik, hogy hoppá, ez rólam szól. Ez rám is igaz. Mert ezek a lelkünknek a közepébe hatolnak, és ilyenkor az ember ül és csak gondolkodik, hogy hát honnan tudja ez a pap, hogy én mibe élek? Hát hogy lehet az, hogy azt érzem, hogy ez a hittanóra, ez a prédikáció, ez az ifi óra, ez rólam szól? Hát honnan tudja ez az ember, hogy nekem mi van a szívemben, hogy mi van az életemben? Hát elmondom a kedves testvéreknek, hogy a pap se honnan se tudja, de az Isten tudja. Mert mindannyian kivétel nélkül és minden nap húzunk egy sor téglát a Bábel tornyára. Csak lehet, hogy nem is tudunk róla. És ezek közül a téglasorok közül a leggyakoribbat idézem most, hogy én jól vagyok úgy, ahogyan vagyok, mert én akár már hívő is vagyok, én már átadtam az életemet az Úr Jézusnak, tehát ha nem is, akkor legalább megpróbáltam. És ez nem több, mint az emberi érdemek magas tornyába való bezárkózás, ami azért valljuk be olyan komfortos is. Mert minden oda van készítve ahhoz, hogy ki se kelljen onnan jönni, csak élvezni a magasságot. Ezzel szemben, amikor az ember észreveszi a Sionon trónoló Istent, az Istent a valódi magasságában, abba az ember beleszédül. Ott mindig felfelé kell tartani a fejünket, és ez nem mindig kényelmes, finoman szóval, mert az ember sokáig tartja fölfelé a fejét, abba belegörcsöl a nyaka. Mégis azt kell mondanom, hogy ez az a magasság, ami nekünk való. Ahová nem mi jutunk fel, amit nem mi építünk fel a magunk számára, hanem maga az Isten visz fel oda minket. Igen, van, hogy ezt évekig nem látjuk, van, hogy ezt évekig nem érezzük. Sokkal inkább azt érezzük, amit a 65. Zsoltárban is hallottunk, hogy van Izraelben egy olyan terület, ahová gyakorlatilag alig esik az eső. És ezek a kis patak, medrek, amiket egyébként vádinak hívnak, ott nincs benne víz. És olyan nagy ünnep az, olyan nagy öröm az, amikor hirtelen egy nagy mennyiségű eső leesik, és ezek megtelnek vízzel, és el lehet kezdeni a földet művelni. Mert ha nincs víz a patakokban, akkor a kétségbeesés lesz úrrá az embereken. Én mégis a saját életemen és szolgálatomon megtapasztalva azt mondom, hogy ne az legyen ilyenkor a megoldás, hogyha nincsen ezekben a patakokban víz, akkor majd mi jövünk a locsolócsővel vagy a permetelővel, és behintünk mindent vízzel önkényesen. Mondván, hogyha itt nincs víz, hát én akkor majd meglocsolom, hanem hagyjuk ezt az egészet arra az Istenre, aki magasságban és szentségben lakozik, de a megtörtelés az alázatos szívvel is. És hadd meséljem el a testvéreknek ezt a történetet, ami a héten történt, és én megéltem ezt az igét. Jó két és fél évig éreztem azt Jánoshalmán, hogy a puszta földet töröm. Hogy itt semmi víz nincs, hogy itt nem esik egy csepp szemeső se. És nagyon elszomorodtam, és rengeteg lelki erőt kivetesz belőlem, amíg fel nem ismertem, hogy ahhoz, hogy az emberek megtérjenek, hogy az emberek megújuljanak lelkileg, ahhoz mindenek előtt nekem kell megújulni. És én azt gondoltam, hogy 13 éves koromban megtértem, aztán mostanában jöttem rá erre, hogy olyan nincs, hogy az ember egyszer megtér. Ez folyamatos. És ismét éreztem azt a végtelen békességet, amit csak az Isten közelségében érezhet meg az ember. Éreztem azt, hogy az Isten megújít. És teljesen másképp kezdtem el prédikálni. Mert bennünk van az, hogy hát inkább nem mondom ki a prédikációba azt, mert ha valaki megharagszik rám, akkor jövő héten már lehet nem jön. Igaz? És én éreztem, hogy ilyen nincs, az evangéliumot vállalni kell. És elkezdtem úgy prédikálni, hogy az Isten lelkét hagytam, hogy dolgozzon. És múlt vasárnap eljött egy asszony, nagyon ritkán jár. Eljött, és én 10 perc múlva kiment. Én nem tudtam, hogy miért ment ki. És utána a hét közepén felhív, hogy ő azért ment ki, mert érezte, hogy ez az ige róla szól. Hogy ők borzasztó körülmények között élnek, a férje egyetlen egyszer se volt még Isten tiszteleten. Romokban van a házasságuk, nagyon erősen jelen van a kábítószer az életükben, és már fél, már nem tudja, hogy mi legyen tovább, és ők szeretnék átadni az életüket az Úr Jézusnak. Menjek el már hónapozzájuk. És elmentem, és az az ember, aki még az életében egyszer sem volt Isten tiszteleten, és az életében nem imádkozott, elkezdett ott imádkozni. És láttam a szemükben azt a csillogást, amit csak azoknak a szemében láthatunk, akik valóban odaadják az életüket Krisztusnak. És ők most tegnap eljöttek a biblióórára, és nem hiszik el a testvérek, de azt éreztem, hogy az értelmük is megújult, hogy többet értenek meg az igéből, mint korábban, mintha az intellektuális képességeik is szélesebbek lennének, mert ez az Istennek a munkája. És az ige elevenedett meg előttem, amit Pál apostol mond a Galatákhoz írott levelében, hogy ne tévelyegjetek, mert az Isten nem csúfoltatik meg. Mert amit vet az ember, azt aratándja is. Mert aki vet az ő testének, a testéből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, az a lélekből arat örök életet. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Legyünk tehát türelemmel és kitartással, de mégis felfelé meneküljünk. Csak ne az általunk képített toronyba, hanem ahhoz az Istenhez, aki Úr életünk romjai fölött is, és aki ismételten össze is tudja rakni azokat. Amen. Most pedig csendes imádságban vigyük oda Isten elé életünknek ezeket a pontjait, amit szeretnénk neki átadni, szeretnénk neki odaadni. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, annyira gyakran érezzük azt, hogy a mi életünkben, vagy a minket körülvevő helyzetben, világban is ilyen puszta állapotok uralkodnak, ahová nem esik az eső. Hogy annyira ritkán éljük át, hogy valódi megtérések vannak, hogy azt látjuk, hogy programok vannak, de nincs lelki megújulás. Így jövünk eléd, Urunk, hogy újíts meg minket. Olyan nagy szükségünk van erre mindannyiunknak. Hogy legyünk kitartóak akkor, amikor amikor úgy látszik, hogy nem esik az eső, mert te, amit megígértél, azt te meg is tudod tenni. És így hozzuk eléd a teljes gyülekezeti közösséget, azokat, akik itt vannak most a templomban, hála Istennek jó sokan, azokat, akik most nincsenek itt, hogy te szólítgass mindannyiunkat minden napon, hogy ne lankadjunk, hogy ne legyen rutinszerű a kereszténységünk, hanem mindig új legyen, és hogy ezt valóban úgy tudjuk betölteni, hogy mások is megláthassák rajtunk. Kérünk, Urunk, hogy ilyen vigasztaló erővel tudjunk mások felé is fordulni, a gyászolók, a betegek, a szenvedők, a szegények felé is, hogy egy szívvel és egy lélekkel leessünk itt minden vasárnap előtted, a te nagy neved dicsőségére. Amen.